Tatiga malala.
Ta.
Tatiga indra. Tatiga malala.
Tatiga re.
Malala. Tine. Tine kondola. Samalala tine.
Ta.
Samalala tine pebala tawa shiba shungu tine tine.
Ena.
Samalala tine.
Szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Tehát, amint tudjátok, a mai napon elkezdünk egy sorozatot, amikor is a cső gyakorlattal, a vágás gyakorlatával foglalkozunk. Ez a gyakorlat egy rendkívüli gyakorlat. Ez is a belső ösvény gyakorlata, azon belül egy rendkívüli gyakorlat. És mint a belső ösvény gyakorlata, ez is a jelen életünkre és az elkövetkezendő életünkre is nagy áldással hat. Tehát ennek a gyakorlatnak is, mint minden belső ösvény gyakorlatnak a célja nem csak az, hogy ezt az életünket kényelmesebbé és könnyebbé tegyük, kellemesebbé tegyük, hanem amikor a belső ösvényt gyakoroljuk, akkor mindig egy nagyobb távlatot nyitunk. Ez a nagyobb távlat azt jelenti, hogy gondolunk a következő, elkövetkezendő életeinkre is, és éppen ez a rendkívüli a belső ösvényben, hogy olyan dolgokat végezhetünk el ebben az életünkben, amelyekből tényleges hasznunk lesz az elkövetkező életeinkben is. Tehát amíg ez az életünk véget ér, akkor minden véget ér. Mégis, ha gyakoroljuk a belső ösvényt, akkor annak a áldásait vihetjük magunkkal tovább az életünk vége után is, tehát a halálunk után is a következő életeinkben. Ez nagyon fontos megérteni. Nagyon fontos ezt a fajta motivációt kialakítani.
Hát én egy hozzá, de nem csíksz. Szerintem támogja, de nem hozzá. Tehát, de van dobatán, de nem dobat. De nem szóval a csíkba csíkjára. That you chimu wala tene samala dewa to sete hindu kare khapu chimu wala tene ya ji hi yu ya na ya na ni sem gi hi de ti yu ya me ba da ji ha ta du hi ta me ba da ji yu re ti yin za ti kha gi phe gi yu sa na ta ji chu le tene ji sem gi ta da na sam ta ne ti ko le lo pre sia ta ti le yin ta te chi ju ti ji 조심히 지금 조조 쌤들 오늘 좋았다요.
Minden lény szeretne boldogan élni, szeretne mindig boldog lenni, minél több boldogságot szeretne átélni, megtapasztalni, és minél inkább szeretne szenvedéstől mentesen élni, elkerülni a szenvedést, vagy minél inkább kiküszöbölni a szenvedést az életéből. Ez minden egyes lényre jellemző, nem minden emberre, de minden más lényre is. Hát ebben egyek vagyunk, azonosak vagyunk. Közösséget érezhetünk az összes többi lénnyel ebben az alapvető tekintetben, és ez nagyon fontos megérteni. Tehát egy olyan közösséghez tartozunk, ahol mindenki ugyanígy gondolkozik, ugyanígy érez, mint ahogy mi. Mert mi is szeretnénk boldogan élni, és szeretnénk ugye elkerülni, és illetve kiküszöbölni a szenvedést. Igaz? Most próbáljuk is, de az eredmény mégis az, hogy igen sok a szenvedés a világon, és a mi életünkben is, sok a probléma, sok a nehézség. Miért van ez? Ez egyszerű a válasz, azért, mert ezt a boldogságot, az igazi boldogságot a belső ösvény segítségével tudjuk megvalósítani, és ugyanígy a szenvedést a belső ösvény segítségével tudjuk elkerülni, illetve megszüntetni az életünkben. És ezt nagyon kevesen tudják, nagyon kevesen értik ezt meg, és nagyon kevesen fordulnak a belső ösvényhez. Tehát ezért van az, hogy az emberek ugye sok-sok számtalan utat, módot, módszert próbálnak ki a boldogság eléréséhez és a szenvedéstől való megszabaduláshoz, de azok nem működnek. Nem működnek. A belső ösvény az, ami működik. A belső ösvény lényege pedig az, hogy tehát megadott módszerek szerint, tehát tudással, valódi tudással, bölcsességgel, a saját bensőnkkel, saját tudatunkkal kell dolgoznunk. Tehát nem mindegy, hogy hogyan, tehát megadott módszerek, a belső ösvény módszerei szerint azokat alkalmazva dolgozunk a saját tudatunkkal. Ha ezt csináljuk, akkor az eredmény adott. Tehát az eredmény biztos. Biztos, hogy ez elvezet bennünket a tökéletes boldogsághoz, békességhez, belső békéhez és harmóniához, és a szenvedés elkerüléséhez, illetve a szenvedésünk megszüntetéséhez. Tehát a belső ösvény módszereit alkalmazzuk abból a célból, hogy a belső harmóniát, belső békességet, egyensúlyt és boldogságot megvalósíthassuk. És Ezek a módszerek olyan mesterektől jönnek, akik olyan mesterektől származnak, akik maguk a saját tapasztalatukból tanítanak. Tehát nagyon fontos, hogy ezek nem hétköznapi, hozzánk hasonló, kereső emberek által kitalált vagy kidolgozott, létrehozott utak, módok és módszerek, hanem azok, akik ezeket a módszereket a számunkra, rendelkezésünkre bocsátják, ők valóságos tapasztalatból merítenek. Ez azt jelenti, hogy ők maguk is vezetést kaptak valakitől, az ő tanítójuktól, és ezzel a segítséggel eljutottak a belső tapasztaláshoz. Valóságosan eljutottak oda, tehát nem csak gondolkoztak róla, hanem valóságosan megvalósították ezeket a dolgokat. És ezen az úton azután ők maguk is mélységes tapasztalatokra tettek szert, és ebből merítve tudnak útmutatást adni másoknak, vagyis ez esetben nekünk. Tehát ezért fontos megkülönböztettünk ezeket a módszereket a hétköznapi módszerektől. Ezekben a módszerekben sok évezredes tapasztalatok vannak felhalmozva, és bizonyítottan működő módszerek. Tehát ilyen módon forduljunk ezekhez a módszerekhez, ezekhez a gyakorlatokhoz. És a belső ösvényen az első fontos lépés a szándékunk kialakítása után az, hogy a három drágasághoz fordulunk. Három drágaság az, ami az első számú érték a belső ösvényen. Tehát rá meg kell találnunk a három drágaság értékét, rá kell találnunk a három drágaság értékeit. Ezt hasonlíthatjuk egy olyan helyzethez, amikor valaki megtalálja a szüleit. Tehát rátalál valakire, akiben valóban bízik, akire rábízhatja magát. Tehát a három drágaság, ugye a megvilágosulás maga, a megvilágosuláshoz vezető út, és a megvilágosuláshoz vezető úton járó más többiek, vagyis közösség, ez a három drágaság. És tehát ezeknek az értékét kell fölismernünk első lépésben, mint valódi értékeket, amelyek a mi életünkre vonatkoznak, amely életünkben megjelennek. Tehát ezzel kezdődik az ösvény maga. Elkötelezzük magunkat a három drágaság felé, ezt úgy hívjuk, hogy menedéket veszünk a három drágaságban.
De nem drágaságnak tudjuk
És ezzel egyidejűleg kell alakítanunk egy tiszta, hogy mondjuk, tiszta megközelítést, mondhatjuk így, tiszta megközelítést. Ez azt jelenti, hogy őszinteségre törekszünk, mindig őszinteségre. Vagyis az önállításunkat próbáljuk levetközni. Tehát dolgozunk azon, hogy levetközzük az önállításunkat. Tehát őszinteségre törekszünk, és arra, hogy egy tiszta, jó, tehát egészséges tudatot tudjunk kiművelni. Ja? Tehát törekszünk a jó tudat kiművelésére. Ja? És ez hogyan lehetséges? Először is ugye a cselekedeteinkre kell vigyáznunk, a test, beszéd és tudat cselekedeteire kell figyelnünk, ügyelnünk kell, hogy ne halmozzunk rossz, ártalmas cselekedeteket, mert azoknak a lenyomatai elraktározódnak a tudatban, és azok visszaadnak mi ránk. Tehát így aztán hiába törekszünk a boldogságra és a jó létre, hogyha közben elkövetünk ártalmas cselekedeteket, és fölhalmozzuk ezeket a lenyomatokat, mert akkor ugye azok megérve visszaadnak mi ránk, és újra szenvedést fognak okozni. Tehát ez egy nagyon fontos kezdeti lépés a gyakorlásban, hogy nagyon odafigyelünk, hogy ne kövessünk el ártalmas cselekedeteket, mert azokkal nem csak másoknak, magunknak is ártunk. A következő, és tehát a jó tudat, őszinte, tiszta szándék, jó szándékú tudatot kialakítani. És a következő pedig az együttérzés és a szeretet kialakítása. Ez következik utána. És mert ennek az alapgondolata az, hogy az ember, ugye, amit már említettük, amit említettünk, hogy mindenki szeretne boldog lenni, és tőle telhető legtöbbet megteszi azért, hogy boldog is legyen, megvalósítsa a boldogságot. Ez aztán önzéshez vezet. Ez önzéshez vezet. Az ember csak magára gondol, a maga boldogságára, és minden áron, még mások kárán is próbálja megvalósítani a maga boldogságát. Van egy nagyon híres, rövid tanítás, párszoros tanítás arról, hogy amely azt mondja, hogy hogy minden szenvedős a világon abból születik, hogy önmagunkat boldoggá akarjuk tenni, és ezzel szemben minden boldogság és jólét abból származik, hogy másokat akarunk boldoggá tenni. Tehát ez egy teljesen új megközelítés. És ha belegondolunk, ez tényleg valóban így van. Tehát ha önmagunk boldogságára törekszünk, akkor önzővé és elfogultá és gyakorlatilag végső soron lehet, hogy egészen kíméletlenné válunk, másokkal érzéketlenné válunk másokkal szemben, mert csak magunkkal törődünk, és ez óhatatlanul egyre több szenvedéshez vezet a mi számunkra is. Tehát nem csak úgy az történik, hogy másoknak ártunk, hanem ezáltal ezek a cselekedők visszahatva mi ránk, már nekünk is, tehát önmagunknak is ártunk. Tehát ezzel szemben egy új megközelítést, az együttérző, szeretetteljes együttérző megközelítést alakítjuk ki, ami pedig azt jelenti, hogy mások javára törekszünk. Ennek az alapgondolata pedig az, hogy a minden egyes lényben a szerető szüleinket látjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy ebben az életünkben vannak, illetve voltak szerető szüleink, akik gondoskodva rólunk mindent megtettek értünk, és sokszor önmagukkal nem törődve, önmaguk szenvedést vállalva mi értünk, csak a mi javunkat lesték és próbálták megvalósítani, azt tartották szem előtt. Tehát ilyen, ennek köszönhető az, hogy most egyáltalán azok vagyunk, akik vagyunk, és mindent tudunk, amit tudunk, tehát ez mind a szerető szüleink jóságának és sok-sok munkájának, gondoskodásának köszönhetjük. Nyilván amellett másoktól is kaptunk sok mindent, de az alapok a fontosak, tehát nem kaptuk volna meg az alapokat a szüleinktől, akkor a többi nem működne. Tehát gondoljunk így az összes lényre, mert hiszen nem ez az első életünk, nagyon sok életünk volt, megszámlálhatatlan életünk volt, és azokban nagyon sok életünkben volt szülőnk, amikor emberek vagy állatok voltunk, szülőnk volt, akik gondoskodtak rólunk. És ezek a lények, akik akkor a szüleink voltak, most is élnek, ugyanúgy újjászülettek, mint mi, és itt vannak körülöttünk. Tehát a többi lény, ez a többi lény, ezek a lények mi körülöttünk. A volt életeinkből a szüleink, a mostani lények, akik körülvesznek bennünket. Tehát gondolkozzunk így, és alakítsuk ki nagyon erősen ezt a fajta szemléletet, gondolatot, és erre alapozhatjuk az együttérzésünket, tehát szeretettel, hálával megpróbáljuk visszafizetni mindazt a jóságot, amit tőlük kaptunk megszámolhatatlan életünk során. Ja, tehát ez a gyakorlásnak a következő lépése. Ez az együttérzés, szeretet, a megvilágosulás szellemének a törekvése.
Mit
És tehát ebben a munkában, amelyet a belső ösvényen végzünk, a fő helyen a tudat áll, a tudat vagy elme, tehát a bensőnk. Amikor azt mondjuk, hogy tudat vagy elme, akkor az egész bensőnket értjük ez alatt. Tehát mindaz, ami bennünk történik, tehát szellemi-lelki tevékenység, ami bennünk játszódik, történik, az a tudat. Tehát amikor ezt a szót mondjuk, akkor tehát ezt értjük alatt, ez fontos megérteni. Tehát a tudat van fő helyen, a tudattal dolgozunk. A tudat a nyersanyagunk ebben a munkában. Azt dolgozzuk meg, azt dolgozzuk föl, azzal ismerkedünk, annak valósítjuk meg az igaz természetét. Ebben a munkában, tehát amikor a tudattal dolgozunk, van egy célunk. A cél az, hogy kialakítsunk egy tökéletesen jó tudatot. Jó tudatot. Tehát a tudat természete a jóság. Most szoktuk mondani, hogy alapvető jóság. Tehát jó tudat. Tehát a tudatot, ha megismerjük, látjuk, hogy a tudat nem rossz, még csak nem is semleges, hanem a tudat alapvetően, tehát természeténél fogva jó. Ezt előre lehet vetíteni. Tehát kezdettől fogva törekszünk arra, hogy jó tudatot mondhatjuk, hogy egészséges, de tehát jó, kifejezetten ez a szó a lényeg, hogy jó tudatot alakítsunk ki mindenféle módokon. És ha a jó tudat megvan, akkor a jó tudat arra fog bennünket vezetni, hogy a cselekedeteink is jók lesznek. És ha a cselekedeteink jók, akkor az kihat mindenre, az életünkre. Igaz? Tehát jó tudat, jó cselekedetek, jó élet. És akkor lassan mindenben megmutatkozik a jóság ezen a módon. Tehát ez a jó tudat van a középpontjában a belső ösvény munkájának.
Ez a vagy nem, tehát a dolgokat nem. Beszéljen a csitán, de csúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúc szeretjük Suzuki motora. Suzuki gyűjti, nem az összönje, ha már csak beépíti, itt a kombitini, csak van egy tanegetini, zöldődeti gyűjtolatini, bizocsini. Korrig még úti, tanul az a számára, a pendője végetini, lapcsengetini, lapcsendrak mazzicsini. Tudod a kámizike, társi vasintini, tényleg szonza, tényleg Jézus lát, egyek tényleg çünkü seni temiz kadvara da çocuk tane diyecek. Da zor zor de sözü ki nyomun madi parayana diyor tamala çık. Dedala bir cevati nini madini bir kayı bir tuvala dedi. Nyomun madi tamcı dedi. Bağın dedi. Dedi da gidişinde de kadvara. Lübcün Ramazan'ın tersini dedi ki çocuğu
Tehát a tudattal dolgozunk, és ez a munka alapvetően a tudat tisztítása. A tudat tisztítása azzal jár, hogy föltárjuk a tudatot, és megismerkedünk vele. Tehát a belső ösvény tanításai nagyon alapos és részletes tanításokat adnak, útmutatásokat adnak a tudat természetéről, hogyan működik a tudat, mi a tudat, és így tovább. De, és gyakorlati, tehát nagyon gyakorlati útmutatásokat adnak. Tehát ez a munka, amit elvégzünk, a tudattal foglalkozunk, a tudatot nagyon alaposan föltárjuk, megismerjük, és tisztítjuk. Ja. Most ez a hagyomány Buddhával kezdődött, ő volt az első a történelmi időkben, aki ezzel foglalkozott. És a saját tudatának a tisztítása és föltárása, a megismerése által eljutott a megvilágosodáshoz. Azután találkozott tanítványokkal, emberekkel, akik kérték az ő útmutatásait, és elindult ugye a belső ösvény hagyománya ezen a módon. Először ugye sok éven keresztül Indiában folyt ez a munka főként, és onnan terjedt tovább a világ minden tájára, világ sok tájára. Indiában az egyik fő központja a tanulmányoknak Nalanda volt. Tehát Nalandában nagyon mély tanítások, vagy hogy mondjam, folytak. Tehát ez egy egyetem volt, ahol magasfokú és mélységes ismereteket szerezhettek tanulók és gyakorlók. Tehát a tanulás és a tanítás egyik fő központja volt Nalanda. De tehát a tanítás mindig arról szólt, hogy a tudat van a főhelyen, és a tudatot föl kell tárni, meg kell ismerni, és meg kell tisztítani. Megtisztítani úgy, hogy a tudatból kitisztuljon mindaz, ami idegen a tudatban, és tehát ami másodlagos, jövevény dolog, is idegen dolog, ami nem oda tartozik, nem oda való, és ami ezáltal elszennyezi, elfátyolozza a tudatot, mint olyat, tehát a tudat, ugye, mint ahogy egy ruha, hogyha beszennyeződik, akkor nem olyan, mint a ruha tiszta állapotában, egészen más minőség, igaz? Tehát egy szennyes ruha az egy visszataszító dolog, ezzel szemben egy tiszta ruha pedig egy egészen más dolog, kívánatos, vonzó dolog, tehát teljesen más érték, pedig ugyanaz a ruha. Ugyanígy vagyunk a tudattal, tehát a tudat is szennyezett állapotban, ami egészen más arcot mutat, mint amit mutatnia kellene természeténél fogva. Tehát a munka ez, kitisztítani mindazt, ami elszennyezi a tudatot, ami elferdít és megrontja a tudatot. És amikor ezek kitisztultak, akkor a tudat teljes természetességében és fényében megjelenik, és ez ugye ekkor túl vagyunk a szenvedésen, mert az összes szenvedés ugye a szennyeződések okozzák. Tehát ez a munka folyik belső ösvényen, aztán ez a hagyomány, ez a tanítás és tanulás hagyomány tovább terjedt a világ többi részére, eljutott Tibetbe is, és Tibetben ugyanez folyt tovább, tehát nagyon fontos érteni, hogy a buddhizmusban ez történik, az ember elsősorban ez történik, semmi más, ez az egész dolog, hogy foglalkozunk a tudattal, föltárjuk, megismerjük, megtisztítjuk, azért, hogy a tudat természetes minősége és valódi állapota, valódi alap természete megnyilvánuljon, mert abban minden jó benne van. És ez a jóság, tehát a tudat jósága ilyen módon, természetes módon megnyilvánul, megmutatkozik. Tehát ma is ezzel foglalkozunk, ezt nevezzük a belső ösvénynek. És tehát természetszerűleg a tanítások a tudatról szólnak, és a nagyon alapos, méreható tanítások állnak rendelkezésünkre, hogyha mélyen bele akarunk ebbe a témába menni. Most ugye természetesen újak vagyunk, még most kezdünk ezekkel ismerkedni, de ne gondoljuk azt, hogy most egy-két alkalommal, ha ugye kicsit hallunk a tanításokról, akkor kimerítettünk mindent, hanem ez tényleg egy óriási munka és rendkívüli tudás és tapasztalat van fölhalmozva, ami mind a rendelkezésünkre áll, csak rajtunk múlik.
Van ez a tagazonál
És ennek a munkának, tehát hagyományai alakultak ki, mestertől tanítványig átadott élő szóban, tehát élő embertől élő emberig átadott hagyománya. Most ezt nem úgy kell elgondolni, hogy valaki leül, és akkor a másiknak így elmondja a dolgokat, hanem ezek együtt dolgoznak a mester tanítványát, együtt dolgozik, tehát megismerik egymást. Ezen a módon egy közeli kapcsolat alakul ki, szellemi-lelki kapcsolat alakul ki, alaposan ismerik egymást, ezért nagyon bensőséges tanítások, tehát finom tanításokat tudnak átadni, amelyeket szinte szóban nem is lehet átadni. hanem csak úgy, hogy két ember tényleg alaposan ismeri egymást. Tehát ezt jelenti az, hogy mestertől tanítványig átadott útmutatások. Tehát ilyen módon, ilyenfajta átadási vonalak alakultak ki. A miénk, a kagyi vonal egy ezek közül, ennek a eredete Naropához vezethető vissza, aki Nalandában tanult, és ott el is érte a legmagasabb tanulmányi szintet, vagyis egy magas, tehát a legmagasabb, legképzettebb professzorok egyike lett ő. Tehát gyakorlatilag Nalandának a Nalanda Egyetemének az egyik vezetője volt ő. Tehát azzá vált a tanulmányai során végeztével. És tehát az ő neki volt egy Marpa nevű tibeti tanítványa, aki azután megkapta a szóbeli tanításokat, átadásokat, mutatásokat tőle. Sok évig mellette tanult, mellette élt, vele élt és gyakorolt, és ezután, ő utána pedig Milarepa következett, aki ugye Marpa visszatért Tibetbe, és ott Milarepa fölkereste őt, és ő lett az a tanítvány, aki ugye a tanítások fő anyagát továbbvitte, ami tehát Marpától származott, Naropától származott. És azután ugye Milarepának ugye tanítványai voltak, és mesterről tanítványra szálltak az átadások és a útmutatások, és ez a mai napig töretlenül folytatódik. Tehát ez a kagyü vonal története. A kagyü vonal csak egy a több vonal közül. Ezt úgy hívják, hogy kötszárma. Szárma azt jelenti, hogy újabb, a tanításoknak egy újabb vonala, átadási vonala, mert létezik egy régebbi átadási vonal is, ami öregebb, tehát régebben, évszázadokkal korábban került Tibetbe. Tehát több vonal is létezik, ezek közül egyik a kagyü, a mi vonalunk.
Çünkü böyle ince bir yürüyor maddeyi ne yaptı. Laboratör bu oluyor.
A kanyi vonal mellett más vonalak is léteznek, tehát Tibetben. A régi vonal, a nyingma vonal, úgy hívják, a nyingma tibetül azt jelenti, hogy régi. Ez néhány évszázaddal a kanyi vonal előtt ért Tibetbe. A 700-as években, tehát 8. században, az előtt is volt már egy hullám 100 évvel korábban, de a 8. században alapozódott ez meg erőteljesen. Az akkori király ugye mestereket hívott meg külföldről, tehát Indiából, és ők Indiából, Közép-Ázsiából, és ezek a mesterek nagyon nagy, erőteljes munkát végeztek el, és sikerült egy nagyon virágzó belső ösvényt létrehozni Tibetben, ami azután ugye különböző körülmények miatt meggyengült, és utána egy új hullámban érkezett a tanítás, ez pedig ugye az újabb átadási vonalakkal történt meg. Ezek voltak a kegyű vonal és a szetya vonal. Azután később, pár évszázaddal később Tibeten belül kialakult egy ilyen negyedik fő vonal, ez a geluk vonal. Tehát így alakult ki az a négy fő vonal, amelyről ma is beszélünk. Emellett létezett kialakultak még más vonalak is, például a Jonang vonal és hasonlók, de létezett már a buddhizmus bejövetele előtt a Bönpo tanítás is, tehát az is létezik ma is. Tehát ez is egy erőteljes belső ösvény hagyomány. Mindezek előtt, a tanítások előtt azonban Tibetben nagyon rosszak voltak a viszonyok. Az emberek vademberek voltak, és nem ismerték a szeretetet, együttérzést, könyörületet, hanem ezek a belső ösvény tanításai hozták el nekik ezeket az új gondolatokat a szeretetről, az együttérzésről és a könyörületről. Mindezek a hagyományok nagyon, nagyon erősen hangsúlyozzák a szeretetet, az együttérzést. Tehát központi törekvés a szeretet és együttérzés kialakítása és fejlesztése is, és erősítése mindezekben a hagyományokban. Most itt mi nálunk a helyzet kicsit más, mert itt ugye, amikor ideért a belső ösvény tanítása, ugye néhány évtizeddel ezelőtt, nyugatra, akkor ugye itt már létezett egy szeretetről, együttérzésről szóló tanítás, vagy nem léteztek szeretetről, együttérzésről szóló tanítások. Tehát ezek itt már megvoltak. Mindazonáltal, tehát a nekünk is az a dolgunk, mint annak idején a Tibetben, hogy a szeretet, együttérzés nagyon hangsúlyozva, fejlesszük, tisztítsuk a tudatunkat, tehát a tudatunkkal kell foglalkoznunk ugyanúgy, mint mindenki, azt mindenki tette eddig a belső ösvényen. Hát a tudattal foglalkozunk, a tudatnak a valódi értékeit kell kifejlesztenünk, amelyek ugye főként a szeretet, együttérzés és a bölcsesség. És ezáltal ugye tudunk valóban valódi boldogságot elérni, és valóban megszabadni a szenvedéstől, és egy boldog világot kialakítani.
Hát, Tadam persze, hogy mi voltak, hogy tudtam valóban, én a tati, hiesünk azt, hogy én a tenderi, tindé. Tán az ő gédi, csúrgunté, be fontóra. Én egy kódorcsi csáni, tindé, tőle nárosz. Tendési, tőle tán nárosz, tendési csúrgunté, be. Tadjék, nambéké, fontóra, tadjék, csúrgunté. Lambda lumik para kaje yometi dihi bawa mare konsena je kawa janja je ne tini chuhiya da ruya tini mawashi ne yomare tini bende lawashi ne ina ya chuhna arusi ne nanda na chuhiya da nansate ya samara na noya tini meba Kini mana? Kau mampu cerita ini yang baru? Tiada lagi cerita ini baru. 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 T pare nyomba chenpa shungne tere tene diwa chenpa soya tene chiye sula tene chuwa ya kunti tukar jamde tene o tete chenpa maa tene chenju tene ta tapo ne parta maa jiba chiki chasi o tete sula
És ha megnézzük a fegyővonal történetét, látjuk, hogy az ős Buddhával kezdődik ez a vonal, Dorji Csánggal, tibeti Dorji Csáng, és őtől kapta a tanításokat Tilópa. Majd következik Naropa, aki hihetetlen nehézségek árán kapta meg a tanításokat Tilópától. Miért? Azért, mert meg kellett tisztulnia nagyon sok negativitástól. Tehát Tilópa így segítette őt megtisztulni, nagyon erőteljes próbatételeket kellett ugye kiállnia, és ezen a módon sikerült neki megtisztulnia a negativitásoktól, és elérni a megvilágosodást. Tehát ez volt Naropa. A következő generációban Marpa szintén nagyon nagy nehézségek árán gyakorolt. Ő 16 évig gyakorolt Naropa mellett, ugye ez Indiát jelenti, tehát nem otthon a szülőhazájában, és ez a 16 év, ez három periódusban zajlott le, tehát ő háromszor kelt át a Himaláján oda-vissza gyalog Indiába. Ami a Himalája nem olyan, mint itt a Mátra vagy a Bükk, hanem kicsit nagyobb bacska, tehát egy óriási, óriási dolog át kellene a Himaláján. Tehát ő három ízben tette meg ezt az utat, egyedül a természettel és az útonállókkal és mindennel ugye számolva és szembenézve, önmagával nem törődve, azért, hogy megkapja a tanításokat és gyakorolhassa azokat és megvalósíthassa azoknak a lényegét. Tehát itt az ő esetében is nagyon nagy a megpróbáltatások voltak jelen. Az ő tanítványa volt Milarepa, és Milarepa szintén nagyon nehéz próbáknak volt alávetve, mert ő is, hát ő maga is, tehát nagyon rosszul indult, mondhatjuk, bizonyos értelemben. Tehát ezt talán ismeritek az élettörténetét, hogy fiatal korában elvesztette az édesapját, és akkor a rokonai ugye nagyon gonoszul bántak vele, és a családjával, édesanyjával és a húgával. Kihasználták őket, és tehát koldusként dolgoztatták őket, nagyon rossz körülmények között. Elvették minden tulajdonukat, és azután az édesanyja ugye bosszút akart állni mindezen a sérelmen, és ezért elküldte Milarépát fekete mágiát tanulni, aki ezt meg is tette, és sikerült neki alapos bosszút állnia az édesanyjáért, tehát az édesanyja miatt. Tehát az édesanyja buzdította őt erre. És ezután ugye ezzel nagyon rossz karmát halmozott, és ezt mind meg kellett tisztítania. És ez Marfa segítségével sikerült is neki, tehát nagyon sok nehézséget kellett neki is kiállnia a gyakorlása során. És végül ő is elérte a tökéletes megvilágosodást. Még elfelejtettük mondani az előző a vonalak felsorolásában a Kadampa vonalat, ami szintén Indiából jött át Tibetbe, szintén a 1000 évvel ezelőtt, nagyjából akkor, amikor a kagyű az új átadási vonalak. Tehát Milarépa ilyen nehézségeket állt ki. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy például Marpa esetében, hogy ugye háromszor ment ő Indiába, hogy tanításokat kapjon Marpától, Naropától, és ugye összesen 16 évig volt vele, de a közbeeső időt sem lustálkodhatta el. Tudnék, az volt akkor a szokás, hogy a tanításokért aranyat kellett adni. Aranyat. Az arany volt a jele annak, hogy komolyan veszik a tanításokat. Tehát az arany pedig olyan, hogy nem terem a fán, azért meg kell dolgozni. Tehát amikor Marpa visszament Tibetbe, akkor teljes erővel nekiállt aranyat gyűjteni, hogy a következő alkalommal, amikor megy Naropához, legyen megint aranya. Tehát keményen dolgozott az alatt is, amikor Tibetben volt. Tehát keményen dolgozott, tanított és a többi. Tehát keményen megdolgozott, hogy összegyűjjön annyi arany, amivel újra elmehet Indiába, és akkor ugye nagyon nehéz volt maga az út is. Tehát elgondolhatjuk, ugye, hogy átkelni a Himaláján, és azzal nem volt vége, utána dzsungelek voltak, veszélyes állatokkal, utonállókkal, mérges kígyókkal, meg mindenféle nehézségekkel. Tehát mindez, ugye, ez mind le van írva, tehát mindezen ő átment. Most Müller-Répa esetében kicsit más volt a helyzet, mert ő neki nem volt vagyona, ő nem tudott aranyat adni a tanításokért, ő viszont a testi munkával szolgálta meg ezt. Tehát Marpa nagyon nehéz testi próbatételeken ugye tette próbára Müller-Répát, ugye házakat kellett építeni egyedül, ugye, úgyhogy kitermelni a követ magát, és minden. Tehát hogy volt egy pusztaság, azt mondta Marpa, ide építs egy házat, aztán Müller-Répának meg kellett találni hozzá a követ, ki kellett termelni, oda kellett hordani, aztán fölépíteni a házat, és ezek nagyméretű házak voltak, normális, tehát nagy házak. Azokat utána le kellett bontani, ha egyet fölépített, akkor azt le is bontotta, a követ vissza kellett vinni oda, ahonnan elhozta, és utána kapott egy újabb feladatot, hogy most tessék, építs egy új házat ezen a másik helyen, és négy ilyen házat épített. A negyedik az megmaradt, és az egy 9 emeletes ház, ma is áll, egy torony, tehát egy magas torony, 9 emeletes torony. Tehát ez nagyon komoly, sok évig tartott, mire Müller-Répa mindezt elvégezte. Tehát ő ahelyett, hogy aranyat gyűjtött volna, ő kétkezi munkájával ugye tisztította saját magát, a karmáját. És Müller-Répa után pedig következik az ő főtanítványa, Gampópa. Gampópa élete úgy kezdődik, ugye, hogy ő orvos volt. És mint orvos, nagyon híres és jó nevű orvos volt. Azonban, és ő szerető családja volt, két gyermeke volt, szerető felesége volt, és azonban saját kardjaiban vesztette el az egész családját. Először meghalt az egyik gyermeke, a betegségben, járványban, utána a másik betegsége, ugyanúgy járványban végül az felesége is. Ugye haldokolt, és a kardjaiban tartotta őt, és nem tudott rajta segíteni. Tehát belátta, hogy ő, mint orvos, tehetetlen. Tehát akármit tudott, akármennyit tudott az orvostudományról, megvannak a korlátai annak, és nem tudott rajtuk segíteni. És a felesége ott halt meg a kardjai között, és az utolsó szavai azok voltak, hogy ne keresse magának, tehát ígérje meg, hogy nem keres magának egy új feleséget, hanem a darmának szenteli az életét. És ma is Gampópa ezt meg is fogadta, és valóban így is tett. És akkor elindult a gyakorlás útján. Először Kadampa mestereknél tanult, és nagy tudásra tett szert, majd egyszer meghallotta, véletlenül mondjuk így, tehát váratlanul meghallotta Müller-Répa nevét, és maga a név olyan nagy erős hatással volt rá, hogy nem is tudta ki az, csak a név maga olyan hatással volt rá, hogy elindult megkeresni Müller-Répát. És végül Müller-Répának a fő tanítványa lett, tehát ugye több fő tanítványa volt, de ő volt a fő tanítványok között is a legfőbb tanítvány. És tehát szorgalmas gyakorlással ugye ő is megvalósította a tökéletes megvilágosodást. Tehát az első mesterei ők voltak a Kagyi vonalnak.
Ma tata 想起了，准备出发，想起了。
Ilyen cseva.
A cevakegyüz.
Cevakegyüz, jaj.
A ceva hjánzuz, hjánzuz csapat, szüntőszengyüz.
Tiszuré?
Hjánzuz.
Pamoduk?
Ára.
Pamoduk pere?
Pamoduk pere? Temhárba. Pamoduk pere. Pamoduk pere. Tömdö kamba ursusana ta tüsün kembere var. Kamba dörce de sögüm ki ortası da.
Padru ürse demek dörce, kamba dörce.
Kamba dörce.
Misum.
O, bu da misum da zor. Lamasum, küçük yöyde. Kamba ürse, ürse mene. Sögüm ki ortası da.
Sartom, sartom,
Çoban. O sırada çoban, çoban.
Sırtım çoban, meşi.
O meşi çoban da çoğu tepkisi, çoğu çoğu da konu basın çoban dedi. Da hırmet olmasına. Dedi insan da konu basın çoban da umuzdaki ve sampı, mampı geçim ve çıksa da tesem ki kava çiğme kova, bacı kayna. Nani, Juba Yamanachin, Jun, Jube, Tol and Yamachin, Takawaji, Junior Mado, Jigan, Juda, Sukoda, Tik Tola, and Kawahirachi Makuba. They told my economy to use it and was like a Samosalva. This one's out in it, show them what top tana, then Yamanachin, the nation. That one Yamanachin, that you got it.
És Gampopának négy fő, nagyon sok tanítványa volt, de ezek közül négy fő tanítványa emelkedett ki, akik között az egyik fő volt az első Karmapa. Az a nevüket itt hallottátok, ugye ő volt a Üsse, akkor Padru, Pamodrupa, akkor Szátom Sögon, és Tácsik,
üre.
Tácsik, Sőszöri, Padru, Üsse, Szátom Sögon, Tácsik.
Kambadorja.
Szampadorja.
Kambadorja.
Kambadorja. Kambadorja. Kambadorja, jó volt a negyedik. Kampadorgyár, tehát a négy fő tanítvány ők voltak, és őtőlük eredt, tehát Gampopától igazából, tehát Gampopa volt az aki neked, akitől ered ugye ez a négy tanítvány, és így jöttek létre a különböző iskolák a kagyü vonalon belül, azután az idők folyamán így osztódott tovább a hagyomány. A kagyü vonalon belül beszélünk négy nagy és nyolc kis vonalról. Ezek tehát mind Gampopától erednek. Tehát ezek közül az egyik nagy vonal, egyik fő vonal a karmakagyű, amelynek tehát az első mestere volt Üsze. Az ő volt az első karmapa. Üsze azt jelenti, hogy fehér hajú. Őszhaja volt neki. A tankákon mindenhol látni, hogy őszhaja van. Tehát ő volt az első mester karmakagyű vonalban, és ettől kezdve, tehát Gampopától kezdve az történt a vonalban, hogy az előző mesterek, ugye, mint hallottuk, mind nagyon sok nehézséget, fizikai, testi, fizikai nehézséget, megpróbáltatást álltak ki a gyakorlásukért. És ennek vége lett. Ennek vége lett. Tehát az ő nehézségeik áldásának köszönhető az, hogy Gampopától kezdve, és az ő tanítványaitól kezdve, többé nem kell a karmakagyű, vagy a kagyűvonalakon belül ilyen nagy nehézségeket kell megküzdeniük a tanítványoknak, hanem a gyakorlás van a hangsúly, tehát meditáción. Meditáció, jó meditáció jó eredményeket hoz, tehát nem kell extrém módon ugye sanyargatniuk magukat, vagy extrém megpróbáltatásokon átesniük. Tehát ez hozzátartozik a vonalhoz, nagyon fontos. Most ugye az első karmapa óta ugye eljutottunk a 17. karmapáig napjainkra, és tehát 17 újra megtestesülés, vagy 16-17 megtestesülése volt karmapának, illetve van, 17. él most, és a 16. karmapáig ugye a gyakorlás zavartalanul folyt Tibetbe, és fölfoghatatlan dimenziókat ért el, tehát nagyon sokan, nagyon magas megvalósulást értek el a kagyupa vonalon belül. Tehát a zavartalom folyt, és csodálatos eredményeket értek el a gyakorlók. Ugye azután az történt, hogy ugye el kellett hagyniuk Tibetet, és megváltozott minden, de hát amíg a Tibetben voltak, 16. karmapáig addig a vonalban csodálatos eredmények születtek. És ugye a fő dolog a meditáció, a hangsúly a meditáció.
Tehát én egy Marvada, Milata Tunzo Sumke, Kawa Chimbuji, Tiki Chilaki, Panazuki, Taji Vadala Tizichi, Kawa Hiraji Makuba, Tendriki Taji, Chilak, Lila Kujuyata. Into that Zoto, Titi into Maranzuki, Samami Chutalata, Tibasimit, Mugusimiti, Tanazimiti, Tatu Tula Zoo, Lalita Chip, Hitanatene. だって。でね、これは自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自転車で、自 kérdődni, akkor tagzítan, tebedok, medok, tilügi, sérítni, már nem egy sérté, kézem jöjjött. Na, hát én zatát, hogy én persze kéne, én már kibásra, hogy én tudom, hogy én nem jön. Tehát, hogy a jó, hogy a lomácsi, hogy a csikóri, szóval, lábja már itt. Szóval, nem hát a lományi, tőle. Maga kandrei, hogy a tiéd, 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 h Még csúti pélye, hogy nagyon merszett, de jön már. Tanna még te szúgy már, tanna még te szúgy már. Tényleg, nyikar róla, csikkant róla. Csömbik, lehet szabuk a dintó. Tényleg, 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 tényleg,
tehát, mint mondottuk, a nagy elődök, Naropa, Marpa, Milarepa szinte emberfeletti nehézségeket és megpróbáltatásokat álltak ki a dharmáért, és az ő nehézségeik áldása révén az ő követőiknek nem kell ezekben részesülniük ahhoz, hogy a dharmával foglalkozzanak, illetve a dharma gyümölcseit learathassák. És hanem mit kell tenni? A mi vonalunkban főhelyen van az odaadás és a hit. Odaadás és a hit. Tehát az embernek el kell jutni addig arra a pontra, amikor feltétel nélküli odaadása van a mester felé. Odaadás, mélységes feltétel nélküli odaadása van, és tökéletes bizalma van a mesterben. Na, tehát idáig el kell jutnia, és az, de ez tehát igazából az alap, ez az alap. És ez kölcsönös, tehát nem csak a tanítványnak kell tökéletes nyitottsággal, odaadással és bizalommal fordulni a mester felé, hanem fordítva is. Hát a mesternek ugyanígy kell fogadnia a tanítványt. Hát együtt dolgoznak, és harmóniában kell lenniük. Ez tehát a biztosítéka a szellemi fejlődésnek, annak, hogy a megvalósulások megszülessenek a gyakorlóban. Tehát gyakorlatilag nincs más dolgunk, mint gyakoroljunk, de a gyakorlásnak ez az alapja. Tökéletes bizalom és odaadás. Egyrészt a láma felé, másrészt a tanítások felé, és tehát a tanító részéről is ez a tökéletes bizalom. És ehhez természetesen meg kell ismerni egymást a tanítónak, a mesternek is, a tanítványnak. Meg kell ismernie egymást, és ez csak akkor lehetséges. Tehát ez egy együtt végzett munka, egy közösen végzett munka, ami viszont, tehát mondhatjuk, hogy nagyon könnyen, nagyon simán vezet el az eredményhez, a gyümölcshöz.
Ты мне не понадобишься, так? volt egy gondolat, hogy szolgálatban majd itt is van egy pénzé, akkor
tehát a nagy elődök úgy gyakoroltak, hogy önmagukkal egyáltalán nem törődtek, önmaguk kényelmével nem törődtek, mindent föltettek egy lapra, tehát nem törődtek azzal, hogy van-e élelmük, nem törődtek hogy azzal, hogy van-e ruhájuk, hogy milyen nehéz körülmények között kell élniük és létezniük és gyakorolniuk. Hát ezzel mind nem törődtek, tehát egy óriási példa ez számunkra, de tehát ugyanakkor tudnunk kell, hogy ezáltal egy óriási áldás született, ami jelen van most, ami jelen volt ugye Tibetben végig, és ami jelen van most, tehát az ő nehézségeik és megpróbáltatásaik gyümölcse az, hogy a követőiknek, tehát fizikailag, ugye könnyebb a helyzetük, tehát mindent meg tudnak könnyebben szerezni a zavartalan gyakorláshoz, nem kell ilyen nagy önfeláldozásokat, áldozatokat hozni. És tehát ahogyan ez működött Tibetben, ugyanúgy működik ez már itt is, Tibeten kívül, és ugyanígy fog működni a ti esetetekben is. Tehát nagyon fontos érteni, hogy ugyanaz folytatódik tovább. Ez a hagyomány, ez az áldás hagyomány nem szűnt meg azzal, hogy el kellett jönni a mestereknek Tibetből. Tehát az áldás hagyomány az folyik tovább. Ezzel most itt már kapcsolatban vagyunk, és részei vagyunk. Tehát nagyon fontos érteni, hogy ez jelen van, és a gyakorlásunk tehát viszonylag zavarmentes lehet, mind rajtunk múlik igazából, és ugyanúgy meg fogja hozni a gyümölcsét, mint annak idején Tibetben meghozta. Tehát, és hogyha tovább gondolkozunk ezen a vonalon, tehát azt mondtuk, hogy ugye nem kell, mert a vonal állása olyan, hogy nem kell a nagy nehézségekkel szembenéznünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy kedvező körülmények születnek a gyakorlók számára. Tehát ha valaki gyakorol, akkor tehát a gyakorlása erejéből a külső körülményei kedvezőek lesznek arra, hogy gyakorolni tudjon. És gondoljunk csak bele, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a tudatunkkal teremtjük mindezeket. Tehát itt van a tudat, gyakorlásra fordítom a tudatomat, és az természetszerűleg ez a helyzet, hogy én a tudatomat gyakorlásra szentelem, tehát gyakorlással foglalkozom, ez létrehozza a környezetet hozzá, tehát a világot nagy mértékben befolyásolja. A világot úgy rendezi az a gyakorlással elfoglalt tudat, hogy a gyakorlás lehetővé váljon. Borzasztó fontos. Ugye az emberek általában aggodalmaskodnak a külső körülményekért, azok ugye nagyon fontosak. Tehát a gyakorló nem így gondolkozik, a gyakorló a tudatával foglalkozik. Ha a tudatunkat a megfelelő irányba fordítjuk, és megfelelő dologgal foglaljuk el, tehát gyakorlással, akkor az természetszerűen rendezi a környezetet, a környezetünket. Tehát alkalmassá teszi a környezetet a gyakorlásra. A gyakorlás feltételeit megteremti a tudat a környezetben is, nem azáltal, hogy a környezetben ezzel fáradozunk, hanem azáltal, hogy a gyakorlással foglalkozunk. Tehát ez nagyon fontos. Ez egyfajta, kivetítése a tudatnak. Tehát a tudat kivetülése a környezet. A tudat önmagában a jó dologgal, tehát a tudat föltárásával, a tudat tisztításával foglalkozik. Ja. Ez természetszerűen kivetíti azokat a körülményeket és föltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez lehetségesé váljon. Ja. Tehát a gyakorló így gondolkozik. Tehát akkor a mai estére ennyit akartam mondani bevezetésül a további tanításokhoz. Nagyon fontos, hogy ezekkel a dolgokkal tisztában legyetek. És a tudatotokat e szerint alakítsátok. És tehát köszönöm, hogy mint megannyi milarépa ezt a mai estének a rettenetes nehézségeit és kihívásait végül is el tudtátok viselni. Tehát minden a nehézséget, amit itt most kiáltatok másfél órán keresztül, ez ugye milarépáival vetekszik, és tehát holnap a délelőtt folytatjuk a előadás, illetve a tanítás sorozatot. 10 órakor lesz itt cső meghatalmazás. Ja? 10 órakor cső meghatalmazás. Tényleg csőgi on. Ja? On, nyilván. Csámzoltalak. Kogiruk? Kogiruk? Egy parancsot csinál. Tivacsi, egy parancsot csámzolt. Dompari, jövök, mi számmal? Hol és hogy a szennyén... Szennyén góla... Tehát, hogyha a holnapi nap cső meghatalmazást akartok kapni, annak a előfeltétele menedék, buddhista menedék. Most van-e mindenkinek itt buddhista menedéke, akinek esetleg nincs, az most tegye fel a kis pracliát. Igen, Mert akkor neked nincs. Nincs. Otthon felejtetted? Aha. Tehát akkor holnapi nap...
De mi az, hogy itt?
Tessék?
Ja.
Itt van-e a menedék nálad? Nálad. Úgy értem, hogy itt van-e a menedék nálad most? Tehát akik itt vannak, azok közül ugye van-e valaki, akinek nincs menedéke, tehát van néhány ember. Tehát akkor holnap 10 órakor azzal kezdjük, hogy a Rinpoche menedéket ad. Ja? Rövid menedék szertartás lesz, mert a menedékvétel nagyon fontos. Azzal kezdődik a belső ösvény. Tehát az a kapu. A kapu. A belső ösvény kapuja. A belső ösvény egy kapunál kezdődik, és át kell lépni a kapun. Na, ez a menedék. Menedékvétel. Most, aki még nem tudja, hogy mi az, hogy menedékvétel, de szeretne ugye menedéket venni, az jó lenne, hogyha tájékozódna. Vannak nekünk, most már ugye erre nem nagyon van idő, de jó lenne, hogyha akkor tájékozódna. Vannak nekünk füzeteink, meg könyveink erről, úgyhogy olvassatok utána. Van egy füzet, ami különösen ezzel foglalkozik, az a címe, hogy Buddha, menedék Buddhatan közösség. Ez egy kis füzet, ilyen kis, hát nem tudom, egy néhány oldalas füzet. És aztán vannak más helyeken is nagyon sok anyag erről, de talán, hogyha ezt tanulmányozgatjátok, akkor valami fogalmatok mégis lesz róla, hogy itt miről van szó. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És akkor holnap még lehet, hogy biztos lesznek új emberek, és akkor ugye a menedékvétel szertartását elvégezzük itt. Jó? És tehát talán tudjátok, hogy a holnapi, tehát a cső gyakorlat, ami holnap a meghatalmazással kezdődik, és utána gyakorolni fogjuk, és tanításokat kapunk hozzá, ez egy nőtől származik. Ja, egy nőtől származik, amiknek különleges jelentősége van, mert ez napnál világosabban mutatja, hogy nem csak férfiak lehetnek mesterek, és nem csak férfiak világosodhatnak meg, hanem a nőkre, ez ugyanúgy vonatkozik, mint a férfiakra, tehát a belső ösvényen nincs különbség. A gyakorlás szempontjából nincs különbség férfiak és nők között. Nagyon fontos érteni. Tehát vannak ugye férfi szerzetesek és női szerzetesek. Vannak férfi gyakorlók, női gyakorlók. Tehát nincs különbség a kettőjük között. Vannak megvilágosult férfi gyakorlók, mesterek, és vannak megvilágosult női gyakorlók, mesterek. Tehát az egyik ilyen megvilágosult női mester től ered a cső gyakorlat, akit úgy hívták, hogy Magic Labdhön, vagy magyarul Lab világa. A Lab az egy helységnév. Macsik azt jelenti, hogy az egyetlen anya. Egyetlen anya, Lab világa. Tehát Magic Labdhön. Tehát ő volt az első, aki ezt a ezt a gyakorlási rendszert ugye összetette, összerakta, és tehát ő alkotta meg azt olyan formában, ahogy ez most a most a rendelkezésünkre áll. Természetesen nem ő találta ki az egészet, hanem az egész Buddától jön, tehát a buddhista tanításokra épül a cső, 100%-ban, tehát Buddha tanításaira épül, de ezt a gyakorlási rendszert, amely ahogyan az most kinéz, azt ő alkotta meg, és tehát ez egy nagy ösztönzés lehet mindannyiunk számára, hogy látjuk, hogy a nők, férfiak gyakorlás szempontjából egyformák, nincs különbség közöttük, mindenki számára nyitva van az út, és egyformán nyitva van az út. Tehát nem csak, hogy nyitva van, hanem egyformán nyitva van az út. Férfiak, nők egyaránt képesek elérni a megvilágosodást.
Gyorgyá, 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 gyorgyá